Ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével. És a három epizóddal ezelőtt, a Pedál hatodik epizódjában már elég sokat közlekedtünk, de abban a műsorban a fő szempontunk az volt, hogy milyen infrastruktúra kell ahhoz, hogy a családok, meg a tapasztalatlanabb bicajosok is szívesebben közlekedjenek a városban, és hogy ez az infrastruktúra igazából miért lesz jó mindenkinek. A mai műsorban is közlekedni fogunk, de sokkal gyakorlatiasabban megnézzük, hogy mit ír elő a Kressz a bicajosoknak, ehhez képest mit vár általában a gyakorlatban a többi közlekedő a bicajosoktól, de a legeslegfontosabb, hogy az is kiderül, hogy mit várhatunk mi bicajosok a többi közlekedőtől, és ebben a szakértő vendégünk Abelovszky Tamás lesz, aki a Bringa Suli kerékpáros oktatási program vezetője. Köszöntünk a Pedálban.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
Először egy nagyon röviden mondd el, hogy mi ez a Bringa Suli, ide felnőttek vagy gyerekek járnak?
Is. A Bringa Suli egy kerékpáros oktatási program, kerékpáros oktatási szemléletfelvonuló program. Alapvetően gyerekeket célzunk, azon belül is a 9-12 éves korosztály a fő célcsoportunk. Bringázni tanítjuk őket, nem nulláról, hanem igazából próbáljuk őket felkészíteni arra, hogy amikor forgalomban kerékpároznak, akkor ezt biztonságosan, önállóan és magabiztosan tudják megtenni. Tehát részben a gyerekeket célozzuk, részben pedig az őket tanító pedagógusokat, hiszen a tanárokon keresztül próbáljuk elérni a gyerekeket. A tanárokat készítjük fel arra, hogyha a gyerekeknek szeretnének bringás foglalkozásokat tartani, akkor azt hogyan tegyék, milyen módszertani fogásokat alkalmazzanak, hogyan adják át ezt a tudást a gyerekeknek.
Nekem az az érdekes, hogy végig bringás oktatásról beszélsz, de közben meg így pedagógusok és hogyan közlekedjenek. Ez miért nem egy egyszerű Kressz modul valamelyik tanórán? Miben más ez, mint egy Kressz oktatás?
Alapvetően van szó nyilvánvalóan elméleti ismeretekről is, de azért azt érdemes látni, hogy a gyerekeknek mindig a saját szintjén kell ismerni akár a Kresszt, akár a közlekedést, és gyakorlatilag azt a tudást kell átadni, amivel ők maguk tudnak közlekedni, például mondjuk az iskolába el tudnak jutni, a nagymamához el tudnak utána jutni, a boltba le tudnak ugrani, vagy akár családdal közösen tudnak mondjuk egy rövidebb, hosszabb túrára elindulni a gyerekek. Nyilvánvalóan van szó Kresszről is, elméleti órákon. Egyébként ez benne is van a Nemzeti Laptantervről több tantárgy keretében is. Elsősorban itt a technika tantárgyat érdemes megemlíteni, sajnos meglehetősen alacsony óraszámban egyébként, de emellé két évvel ezelőtt bejött a közösségi nevelés, azaz az osztályfőnöki órának a kerettanterve, aminek a keretében egy picit nagyobb óraszámban 5-6-7-8. Évfolyamon ajánlott foglalkozni a közlekedés neveléssel, és itt nem csak kerékpárról beszélünk egyébként, hanem bármilyen olyan közlekedési módról, amit a gyerekek önállóan tudnak használni, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés, egyéb aktív és mikromobilitási eszközök, plusz természetesen a közösségi közlekedés.
És ez egyébként a technika órában van még mindig, vagy testnevelés órában, vagy egy választható külön fakultatív óra az általános iskolában?
Alapvetően, hogyha a Nemzeti Laptantervről beszélünk, akkor a technika óra és az osztályfőnöki óra keretében tud ez zajlani, az elméleti tudás átadása. Gyakorlati tudás átadás az kevésbé jelenik meg egyébként a Nemzeti Laptantervben, bármelyik tantárgyról is beszélünk. Ez az, amihez mi tudunk egy pluszt adni a pedagógusoknak azzal, hogy eljönnek hozzánk egy képzésre, ott olyan ötleteket, játékokat, módszertani segítséget mutatunk nekik, vagy adunk át ilyen jellegű tudást, aminek a segítségével ők aztán az iskolában tudnak foglalkozni a gyerekekkel. Aztán ezt van, aki tesi óra keretében teszi, van, aki külön foglalkozásokat szervez délután, egyfajta szakkör jelleggel. Alapvetően itt mi már a pedagógusokra bízzuk, akiknek azért van ebben mozgásterük.
És milyen számokat produkáltok ebben? Tehát most per pillanat Magyarországon kb. Hány iskolában zajlik ilyesfajta oktatás?
Jelenleg van egy programunk, a Bringa Suli iskolai oktatási program, ami az Aktív Magyarország támogatásával fut, és 2025-26-ban 10 000 gyereknek az elérését célozzuk, ami gyakorlatilag egy adott korosztálynak, mondjuk egy évfolyamnak az 1/8 részét jelenti, nagyjából olyan 3500 gyereket sikerült elérnünk, ami a mi módszertanunk alapján folyik. Aztán elképzelhető, hogy egyébként más tanárok, akik részt vettek nálunk korábban képzésen, foglalkoznak a gyerekekkel, csak mi nem tudhatunk mindenről, mi arról tudunk, ami a mi programunk keretei között zajlik.
És az megfigyelhető, hogy mondjuk nagyvárosokban, vagy akár Budapesten, tehát ahol ténylegesen beszélünk városi közlekedésről, meg mondjuk úgy, hogy nehezebb a gyerekeknek közlekedni, ilyen területi megoszlásban ez meglátszik a gyakorlatban?
Szent Gotthártól Záhonyig gyakorlatilag bárhol előfordulhatnak a bringasúli pedagógusaink, kis településen épp úgy, tehát vidéki környezetben, kis települési környezetben épp úgy, mint városi vagy akár nagyvárosi környezetben Budapesten. Azért Budapestről annyit érdemes elmondani, hogy jellemzően azért nem a belső kerületekben, hanem inkább egy kicsit kijebb, de 13. kerület például már játszik annak is, nyilván inkább a külsőbb része, és nem az Újlipótváros, hanem Angyalföld, de 19. kerületben is van oktatónk, akiről be tudok számolni, a 11. is, tehát hogy teljesen véletlenszerűnek tűnik a szórás igazából. Aki hozzánk jelentkezik, csatlakozik a programba, ő gyakorlatilag szabad kezet kap, és ennek köszönhető, hogy végül is, ha csak ennyi iskolával, meg ennyi gyerekkel is, de országos lefedettségről beszélhetünk.
Említetted, hogy felnőttek is járnak hozzátok, ők mit kapnak tőletek? Kinek érdemes, milyen felnőttnek érdemes elmenni a bringasuliba?
Kétféle képzésünk van. Az egyik az alapvetően csak a pedagógusokat céloz, ez a bringasuli képzés, amivel utána ők tudnak a gyerekekkel foglalkozni. Van egy másik képzésünk, ez a kerékpáros vándortábor programhoz kapcsolódó képzés. Ez is egy 30 órás képzés, amiben van egy kétnapos gyakorlat. Ott nem csak tanárok fordulnak elő, ez nyitott mások számára is egyébként, és azt lehet elmondani, hogy alapvetően olyanok érkeznek hozzánk, akik érdeklődnek a kerékpáros túrázás, a kerékpáros túrvezetés iránt, és ott olyan alapokat kaphatnak nálunk, aminek a segítségével, hogyha 30 óra nem is lesz valaki túrvezető, de azért a minimummal meg tud ismerkedni, ahhoz kell, hogy egyáltalán neki fogjon egy túra szervezésének.
Vágjunk bele akkor a fő témánkba, és kezdjük ott, hogy KRESZ módosítások várhatók, ezekről már lehetett itt-ott-ott olvasni. Foglald össze kérlek azt, hogy bringások milyen újdonságokra számíthatnak.
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen különféle szakmai fórumokon magam is részt vettem az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy részben az hasznos lehet, ami önmagában részben ennek a jogalkotási folyamatnak a velejárója, illetve a célja az az, hogy egyszerűbb, érthetőbb szabályok jöjjenek létre. Nem csak a kerékpárosokra vonatkozó szabályok, hanem általában elég sok más közlekedési csoportot is érintenek ezek a módosítások. Tehát ez szerintem egy olyan cél, ami mindenki számára hasznos lehet. Hogy utána az egyes részletszabályok hogyan változnak, én azt látom, hogy sok mindenben az életet próbálja lekövetni a jogalkotás. Most mondok erre egy példát. Jelenleg sokak számára nem teljesen egyértelmű az, hogy mondjuk egy kijelölt gyalogos átkelőn, az egy zebrán mit kell tenni kerékpárral. Sehol nincs egyébként leírva a jelenleg hatályos keresztben sem az, hogy zebrán nem lehet kerékpározni. Ilyet hiába keresünk a jogszabályban, nem fogunk találni. Az más kérdés, hogy némileg szakmai berkekben is vita van arról, hogy más jogszabályi helyekből levezethető az, hogy már pedig ott nem lehet. Én erre azt szoktam mondani, hogy az a biztos, ha leszállunk a bringáról és áttoljuk, mert hogy akkor lesz elsőbségünk, mint gyalogos, és hát arra számít az úttesten közlekedő, hogy egy gyalogos fog jönni.
Illetve
hát
az életszerű, hogy ha most autós szemmel nézem, akkor egy bringával közlekedő valakit, aki átbringázik az ebben, azt lehet, hogy későn veszem észre, és nem lehet meghúzni határokat, hogy most 10-zel mehetsz, vagy 20-szal mehetsz, hát vagy igen, egy éjszaka 30-szal megyek át, mert hogyha 30-szal megyek át, akkor soha nem fognak meglátni, amikor átközlekedek az ebben, és jól elütnek.
Én is akkor az autósok így szépen lelassítanak, kiszállnak és áttolják az autót a zebrán, mert akkor...
Igen, de egyébként tehát pont erre irányul egy olyan változtatási szándék, hogy ezentúl ki lesz mondva az, hogy kerékpárral át lehet gurulni a zebrán, de gondolkodnak egy úgynevezett 10/10-es szabálynak a bevezetésében, mégpedig a zebrától 10 méteres távolságba érve, maximum 10 km per órás sebességgel lehet megközelíteni a zebrát a kerékpárosnak, és akkor sem lesz elsőbsége, hogy átgurul. Tehát azt a helyzetet, ami most nem teljesen egyértelmű, azt próbálják egyértelművé tenni. Akkor szintén a kerékpárosoknak az érdekeit szolgálná, én azt gondolom, az legalábbis ez a jogalkotónak a szándéka, bár megmondom őszintén, hogy nekem nem teljesen világos ez a szándéka, hogy úgynevezett védelmi sávot, jelenleg így becézik, ha jól emlékszem, hoznának létre az útnak a jobb szélén, ami kifejezetten a védtelen közlekedőknek a közlekedésére szolgálna, tehát a kerékpárosok adott esetben, ha a rolleresekre lesz szabályozás, akkor az ő közlekedésüket szolgálná, illetve a gyalogosokét, ami azt jelenti, hogy abban a sávban van az ő helyük, ott elsőségük lenne a többi közlekedővel szemben, védelmet élveznének, de megmondom őszintén, hogy ez egy jó szándékú javaslat, de nem tudom, hogy hogyan fog ez átültetődni. Nem tudom, hogy hogyan fog ez átültetődni a gyakorlatba. És de mondok egy másik példát, ami egy kicsit talán szerintem kézzelfoghatóbb, hogy az előzési oldaltávolság bevezetéséről nagyon sok szó esett az elmúlt években, és Erre is egy konkrét jogszabályi helyet hoznának létre a jogalkotók. Azt mondanák, hogy 50 km/h sebesség alatt legalább egy méternyi távolságban kell megelőzni a kerékpáros, 50 km/h sebesség fölött pedig legalább másfél méteres előzési oldaltávolságot kellene hagyni a bringás mellett, és akkor is maximum 15 km/h sebesség különbséggel lehetne megelőzni a biciklist.
Milyen további változásokra lehet számítani, amitről még érdemes tudni beszélni?
Volt arról is szó, itt nem tudom, hogy végül ugye mi lesz a jogszabály, ezt megint csak hangsúlyozom, hogy bevezetnék a 14 éven aluli kerékpárosok számára a bukósisaknak a kötelező használatát, tehát a kerékpáros felvédőnek a kötelező használatát. Sisakot viselni jelenleg nem kötelező a gyerekeknek, egyetlen esetben kötelező jelenleg a KRESZ szerint, lakott területen kívül 40 km/h sebesség fölött. Ez egyébként megmaradna, tudomásom szerint ez a szabály.
Álljunk meg azért a témánál, mert egy sláger téma mostanában, ez a kötelező sisakviselés. Ugye napokban eléggé felpezsdült az internet ez ügyben, és érdekes, hogy egy olyan poszt után, amiben alapvetően a kötelező, tehát a generális kötelező sisakviselés ellen szólalt fel a kerékpáros klub elnöke, Kürti Gábor. Viszont ugye erről szó nincs, hogy per pillanat kötelező lenne generálisan a sisakviselés. Kimondhatjuk, ugye sok egyeztetésen te is részt vettél információink birtokában, erről továbbra sem lesz szó, hogy generális sisakviselést bármikor bevezetnének a közeljövőben, viszont kíváncsi lennék arra, hogy egyáltalán nem generális, tehát amit mondasz, hogy például gyerekeknél vagy sportkerékpárosoknál, hogy látod, hogy lenne értelme bármilyen kötelező sisakviselésnek?
Életkorhoz kötelező sisakviselés az egyébként nagyon sok európai országban működik, akár a környező országokat is megnézve, Szlovéniában, Szlovákiában, talán Ausztriában is, ebben nem vagyok biztos. Tehát én azt gondolom, hogy ez bele simulna egyfajta európai trendbe, hogy egy bizonyos életkor alatt nálunk, a terv szerint 14 éves kor alatt kötelező a sisakviselés. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nem probléma. Nagyon sokszor én azt látom, úgy általában az utcán közlekedve, hogy nagyon sokszor a gyerekeken van egyébként sisak, míg a felnőtteken, szülőkön nincsen. Tehát olyan, mintha a szülők azt gondolnák, hogy
keményebb fejűek.
Keményebb fejűek van, látom. Vagy nem tudom. Vagy csak azt gondolják, hogy a gyereket még óvni kell, mert ő nem tud annyira bringázni. Nem tudom, hogy mi áll el mögött így a háttérben, de az biztos, hogy több gyereken látni egyébként szerintem, szignifikánsan több gyereken látni egyébként sisakot, mint felnőttön.
Alsó korhatár egyébként van?
Nincsen. Tehát ez egy generális szabály lenne, 14 éves kor alatt kötelező sisakot viselni. Az, hogy milyen úton közlekedünk, az ettől teljesen független.
Az tévhit egyébként, hogy e-bike-on kell sisakot viselni?
Igen, tehát az e-bike-ra ugyanaz a szabályozás vonatkozik bizonyos korlátok között, mint a kerékpárosra, tehát ugye 300 watt teljesítményig rásegítéssel működhet a kerékpár, addig az e-bike, bocsánat, vagy pedelek, hogy pontosak legyünk, hiszen rásegítéssel működő kerékpárról van szó, vagy rásegítéses rendszerekről, a fölötti teljesítménynél viszont már segédmotoros kerékpárnak minősül hivatalosan, és akkor viszont tényleg kötelező a sisakviselő, hiszen a segédmotoros kerékpárosoknak kötelező sisakot viselni.
Ezt ugye megkülönböztetik Európában is sok helyen, az S-pedelek és a pedelek közti, meg rendszám kötelezettség is van.
Ez nyilvánvalóan azért van, mert hogy a bizonyos sebesség fölött, illetve bizonyos teljesítmény fölött már ugyanazokat a menet tulajdonságokat tudja hozni, mint akár egy mondjuk egy elektromos robogó, vagy nem tudom.
Szerinted ez lehet, tehát hogy egy felnövekő generációnál ez lehet pozitív hatású a későbbi sisakviselésre? Mert ugye még visszakanyarodva az előző pjainkban fellángoló vita témára, ugye elhangzott érvként, hogy sokakat elriaszthat a bringázástól a kötelező sisakviselés, tehát hogy úgy kéne megoldani a szemléletformálást, hogy ne egy generális tiltása, tehát hogy nem mehetsz ki az utcára a sisak nélkül. A gyerekeknél ennek van realitása, hogyha kötelezővé tesszük, akkor boldogan felnő egy generáció, és ők nagy valószínűséggel később is fogják hordani a sisakot?
Hát, hogy milyen valószínűséggel fogják később hordani a sisakot, ezt nem tudom. Én mi mindig azt mondjuk egyébként a bringasuli programban, amikor erről beszélgetünk, vagy amikor képzést tartunk a pedagógusoknak, hogy abban bízunk, hogy úgy marad a gyermek, hogyha kötelező neki használni, és hozzászokik. Viszont megfordítva a dolgot, azt látom, hogy a gyerekeknél ez egyáltalán nem okoz problémát, tehát ha csak a saját lányomat nézzük, neki a kezdetektől fogva rajta van a fején a sisak, amikor bringázunk, akkor is, amikor mögöttem ült még egészen kicsiként a bringás gyerekülésben, és teljesen hozzászokott ez, és számára az a természetes, hogyha felül a bringára, akkor felveszi a sisakot. Tehát szerintem ez egyébként ennyire egyszerű.
Hát ez nálunk is így van. Egyébként tök érdekes, hogy én például szülőként lettem notórius, tehát állandó sisakviselő. Tehát olyan pillanat nincs, hogy ő mondjuk sisak nélkül lássa a szüleit, és innentől kezdve ez egy természetes dolog. Sőt, néha el kell neki magyarázni, hogy ugye, mert még nincs érvényben ilyen szabály, hogy hát ő miért nem, vagy éppen a cof így, éppen a cof úgy, és hogy nem akarná, de hát ő sem veszi föl, tehát gyakorlatilag ezt a problémát megoldaná a gyerekeknek a kötelező viselés.
Igen, ez így van, de mondom tehát, hogy gyerekek esetében, hogyha az szokik hozzá kisgyerekkorától fogva, akkor számára természetessé válik, és szerintem ettől kezdve igazából ez nem egy olyan probléma, arról beszélni kell, ez nem létező probléma.
Ezt én is alá tudom támasztani, és ezen a ponton tartsunk egy rövid szünetet, és aztán néhány pillanat múlva folytatódik a pedál.